Bánsági Viktória vagyok, 43 éves, látássérült.
Miről szeretnél tanúságot tenni?
Arról, hogy rossz indulatú, daganatos betegségem lett, és arról, hogy ezt hogy viseltem, hogy álltam helyt, mert azért az egy nagyon nehéz dolog.
Ki az, aki segít téged?
A jó Isten segít.
Volt kapcsolatod vele imáid által?
Volt. A nagymamám megtanított imádkozni. Minden este együtt imádkoztunk. Megköszöntük a jó Istennek azt a napot, amit megéltünk. Kértünk előtt a következő naphoz, úgy feküdtünk le, és ez nagyon fontos volt a számomra.
Ez az imádságos lelkület megmaradt egész gyerekkorodban?
Megmaradt. Amikor vakok iskolájába kerültem, akkor nem lehetett a hitet gyakorolni. Amikor vittek haza szünetekbe, akkor mindig elmentünk templomba, és természetesen minden este együtt imádkoztunk. Mindig mondta, hogy milyen fontos a hit, és milyen fontos az imádság. Amikor nyugtalan vagyok, nem tudok aludni, mindenféle bajom, bánatom van, imádkozom.
Mennyire vagy látássérült, és ez mikor alakult ki?
Születésem óta így van. A szemidegek egy része nem fejlődött ki. Van egy kis látás maradványom, arcokat, arcvonásokat nem látok meg. Annyi kis látásom van, amit ugye a közlekedésben, hogy egy kicsit a mindennapi életbe fel tudom használni. Írni, olvasni, segítséget kell kérni.
Hogy élted meg gyerekként, hogy nem látsz annyit, mint a többiek?
Vakok iskolája előtt rendes óvodába jártam, és azaz sokat számított. Ott megtanítottak alkalmazkodni, beilleszkedni, beszélgetni, nagyon sokat számított. Ott együtt játszani a gyerekekkel, együtt labdázni, az olyan jó volt.
Nem volt benned irítség, hogy ők látnak, te pedig nem?
Nem, nem. Nem is irítség, hanem inkább egy ilyen belső keserűség van az emberben. Mert igyekszik ezen úrrá lenni, meg ezzel együtt élni, meg azért az életnek a jó oldalát megtalálni, ugyanakkor belül a szíve mélyen tudja azt, hogy azért végül is ez milyen nagy baj.
Felvetődött-e benned az a kérdés, hogy miért történt ez veled, miért születtél így?
Felvetődött, igen.
Nem okoltad az Istent, hogy te így születtél?
Én nem. Van, aki igen. De azt mondom, hogy akkor viszont mindig békétlen lesz, hogyha az Isten okolja ezért.
Akiknél nem volt meg egy ilyen imádságos háttér, hogyan viselték el a vakságukat?
Nagyon nehezen, és meg is tudom érteni ezt.
Elvégezted az iskolát, utána?
Telefonközpontos voltam, aztán gyógynövészőr szerettem volna lenni, el tudtam végezni. Kórházba is és fürdőbe is tudtam dolgozni. Volt egy nagyon fontos esemény, akkor a református vakmisszióba bekerültem. Az a 2,5-3 év, az nekem nagyon-nagyon sokat számított. Utána később is még jártam, nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük. Belső tartást és alapot kaptam egész életre.
Mi volt ott a feladatod? Mi az, amit te tudtál vállalni?
A vakmisszióban nagyon sokszor segítettem kávét meg teát főzni, meg mosogatni, és ez nagyon-nagyon jó volt, hogy nekem ezt hagyták. Nagyon sok gyülekezet látogatás volt, nagyon jó volt felolvasni, Braille Bibliából olvastam fel, vagy verset mondani, részt venni az alkalmon. Ugyanolyan értékű embernek éreztem magamat, mint a többi ember.
Múlt időben beszélsz erről a vakmisszióról. Mi lett a sorsa?
Már megszűnt, mert már egyik lelkész sincsen. Problémák vannak, amiket meg kéne beszélni. Őket bármikor föl lehetett hívni, meg lehetett velük mindent beszélni, amit tudtak, segítettek. Most nagyon örülök annak, hogy van egy olyan valaki, az egyik kezelő orvosom, neki nagyon hálás vagyok. Bármi van, meg tudom keresni, el tudok hozzá menni, megbeszéljük a dolgokat, és az a nagyon jó, hogy ahogy megmondja a véleményét, meg ahogy elmagyarázza a dolgokat, azt én el tudom fogadni, mert olyan stílusban mondja el, hogy egyáltalán nem sértő, nem bántó, nem lomboz le, nem keserít el.
Mi az, amivel szeretsz foglalkozni?
Szeretem a sportot, tornászni, úszni, szeretem a zenét, tanultam énekelni is, rengeteget jártam szerepelni, ha tehetem, még most is járok. Annyira jó, mikor utána oda jönnek, beszélgetünk, nagyon sokat számít, nagyon jó érzés.
Miről szoktál énekelni? Hol van alkalmad énekelni?
Annak idején a Német Nagykövetségtől kezdve, a Vakok Intézetétől kezdve, mindenféle egyházi helyen is. Annak idején például a Vakmisszióban karácsonyi kazettát csináltunk, amit ugye sokszorosítottunk, és azon is szeretem csinálni. Olyan nagyon sok éve csinálom, már több mint 20 éve, hogy ott nem is lehet azt mondani, hogy most ilyen helyen, meg olyan helyen, ami jött, meg ami adta.
Miről szoktál énekelni?
Mindenféléről. Mindig az alkalomtól függ meg attól, hogy milyen jellegű a műsor.
Néha azonban nem egyedül énekelsz?
Van egy kis közösség, mi már több mint 20 éve együtt zenélünk, 4-en vagyunk, a harmónia együttes, együtt szoktunk eljárogatni, szerepelni. Tavaly az onkológiára, Uzsokiba elmentünk, és adtunk egy kis műsort az uzsoki dolgozóinak, karácsonyi műsort. Azzal köszöntük meg a kórház dolgozóinak, amit tettek a látássérültekért.
Mondhatni azt, hogy a körülményekhez képest kiegyensúlyozott vagy?
Igyekeztem, hogy a nyugalmam, ugye a lelki békém legyen meg hogy ne legyen céltalan és tartalmatlan az életem. Mert céltalanul élni az borzasztó dolog.
Neked mi volt a célod? Mi az, amit el szerettél volna mindig is érni?
Az, hogy békenyugalom legyen körülöttem, meg olyan család, de hát ez még mindig sajnos nem jött össze. Most van egy párom, de hát sok nehézségünk van, de azért az a lényeg, hogy szeretjük egymást.
Anyagilag megoldott a helyzeted?
Anyagilag sem igazán oldódott meg, mert a betegség most elég sokba került, meg már régóta nem dolgozhatok, de azért igyekeztem a körülményekhez képest nem elhagyni magam.
Utaltál a betegségedre. Mikor kezdődött, és milyen jellegű betegség ez?
Hát ez úgy kezdődött, hogy 2010-ben elmentem tüdőszűrőre, és akkor találtak el változást. Akkor befeküdtem az uzsoki kórházba, kivizsgálásra még mindig nem tudták, mi van. Hosszú-hosszú ideig csak kontrollok voltak, vizsgálatok. Aztán eljutottam a korányi kórházba. Végül is föl kellett volna nyitni a tüdőmet. Kiderült, hogy rossz indulatú daganatom van.
Hogy fogadtad azt a hírt, hogy rossz indulatú daganatod van?
Én akkor nem, hogy különösebben nem voltam elkeseredve, mert lehetett tudni, hogy ez valamilyen fajta sejtburjánzás, csak nem lehetett tudni, hogy mi az. És akkor nem voltam letörve, mert úgy voltam vele, hogy most ami jön, azt el kell viselni, meg azt el kell fogadni. Aztán oda jött a doktornő, és azt mondta, hogy megjött a szövettannak az eredménye, és sajnos rossz indulatú daganat, ennyi volt.
Nagyon sokan, akiknek főleg ilyen egyenesen megmondják, megrémülnek ettől.
Megrémülnek ettől, mert azt hiszik, hogy itt van a világ vége. De nem, nincs itt a világ vége, ezt én komolyan mondom, bármikor és bárkinek nincs itt a világ vége.
Miből gondolják ezt szerinted?
Abból gondolják, hogy amikor az embernek a feje fölött a halál elkezdi lengetni a kaszáját, és nagyon komolyan kell foglalkozni tudatba, gondolatba és lélekbe az élet-halál kérdéssel, akkor azért az emberrel egy nagy fordulatot vesz a föld, mert egy idegen, egy ismeretlen, félelmetes világba kerülnek bele, nem tudnak róla semmit, nem mernek kérdezni, nem mernek érdeklődni, ez borzasztó nagy baj.
Hogy téged nem érintettek ilyen keményen ezek a kérdések?
De érintettek keményen, csak én nyitott voltam és vagyok. Akikkel összehozott a sors, vagy azért, mert orvosok, vagy azért, hogy a vizsgálatokat megcsinálják, én beszélgettem, én tudni akartam, és tudni akarom még most is, hogy kik azok az emberek, akik én velem foglalkoznak, akik én értem tesznek. És én kérdeztem, mindent megértek, és nekem igenis mindent magyarázzanak el, és üljenek le, és mondják el nekem.
Megkaptad mindazokat az információkat, amik lehetővé tették ennek a jobb elviselését?
Igen, amikor arról volt szó, hogy engem meg kell műteni, Az egyik pulmonológus doktornő keresett nekem egy sebészt. Hála a jó Istennek, akivel igazán mindig mindent meg tudok beszélni, aki mindig mindenben segít, és tényleg sokszor egy jó szó egy falat kenyérnél is többet ér. Amikor az ember a gondolatait, az érzéseit és a félelmeit el tudja mondani, és ki tudja magából beszélni, az fontos.
Mi lett a daganattal?
Nem lehetett ezt műteni. Kemoterápiát kaptam meg, sugarat. Most egyelőre nem kapok semmit, mert nagyon sokat kaptam. 9 nagy kemoterápiát, 70 sugarat, meg még a 70 sugár alatt 13 kemoterápiát. Úgyhogy azért ezt így elviselni nagyon nagy erő kellett, főleg akkor, mikor mentem vérvételre, és volt olyan, hogy csak a kézfejemből tudtak venni vért. És akkor pont a jobb kézfejemből tudták venni, és utána bizony nehéz volt a botot megfogni és hazajönni.
Ezek a kezelések nagy fájdalmakkal is járnak.
A gyengeség, meg minden, ami a vele járója, azt ki lehet bírni. Ahhoz kell nagyon sok erő, sok-sok kezelés után, amit tud az ember, hogy ami vár rá, hogy tényleg igazán megmaradnak-e a barátaim, a család hogy áll hozzá, kik azok, akik az ember mellett maradnak.
A hited mennyiben segített mindezek elviselésében?
Annyiban, hogy első perctől fogva én ezt Istennek a próbatételének érzem és hiszem. Én hiszem azt, hogy ez egy nagy figyelmeztetés volt. Hogy az ember ilyenkor jó, ha megáll, és meg kell állni, le kell lassítani, és el kell gondolkodni, mert valamit nagyon-nagyon rosszul csinálhatott az ember.
Miért kellene, vagy miért kellett volna téged próbára tenni?
Mert mulandó, halandó, esendő emberek vagyunk, és mindenki hibázik, vagy jobban, vagy kevésbé, és lehet, hogy az ember észre se veszi azt, hogy milyen nagyot hibázott.
Te érzed, hogy hibáztál valamiben, ami próbatételt volna maga után?
Érzem, meg azt, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültem, amivel nem tudtam megküzdeni, azt, hogy most mit hibáztam még Isten igazából, bevallom őszintén nem tudom, de gondolkozom rajta, és előbb-utóbb rá kell, hogy jöjjek, mert az embernek ilyenkor az életét meg kell változtatnia. Ezt nagyon sokan nem hiszik el, de ilyenkor egy egész életet újra kell kezdeni. Az ember ilyenkor átértékel mindent. Átértékeltem én mindent. Most már sokkal fontosabbak a barátok, az emberi kapcsolatok, sokkal jobban vigyázok az emberi kapcsolatokra. Az apróbb dolgoknak sokkal jobban tudok örülni, sokkal jobban, mint az előtt. Akik nem voltak igazán a barátaim, azok lekopnak. Nekem hála Istennek, akik igazán barátok nem sok, de azok igazán megmaradtak. Van egy pár olyan emberi kapcsolatom, ami nem maradt meg, de nem is bánom. Ha nincs hitem, nem tudok tényleg abba kapaszkodni, akkor nagyon-nagyon nehéz, mert hiába van mellettem valaki, a férjem mellettem volt, de ebben a helyzetben még neki is nagyon nehéz volt megérteni azt, hogy én velem mi történik, hogy történik. Ami nagyon nehéz volt, a hajhullás. Az emberek nem mernek kérdezgetni, nem mernek beszélni erről. Nagyon nehezen értette meg a férjem ezt a dolgot, de mégis kitartott mellettem. Ha az ember egy valakihez tud tartozni, akkor az nagyon-nagyon fontos. Én nagyon robbanékonnyá váltam idegileg, ugye az embert azért ez nagyon megviseli, és hogyha tényleg senki nincs az ember körül, aki megérti, akkor az nagyon nehéz. Nekem hála Istennek nem csak megmaradtak az igaz barátok, hanem vannak olyanok, akik már ezen a betegségen túl voltak. El tudtam mondani a gondjaimat, az nagyon sokat számított. De elsősorban egyedül kellett, meg kell túl lennem, meg túllépnem ezen az egész dolgon, és újra kezdeni. Vannak bizonyos olyan dolgok, amikkel már nem keseredek el, mert egyszerűen megerősödtem. És nagyon sokat gondolkoztam ez alatt az idő alatt, és gondolkozom is az élet-halál kérdésen. A kemó alatt veszítettem el a nagymamámat is, aki felnevelt, úgyhogy nekem mindenféle téren nagyon nehéz volt, de azért csak igyekszem talpra állni, meg azért csak igyekszem nem elhagyni magam.
A betegséged közben hogyan változott az Istennel való kapcsolatod?
Nagyon fontos volt az, hogy minden este imádkozzak, beszélgessek az Úrral, és minden napot megköszönjek, és hogy hálát adjak minden megélt napért. Azért is, hogyha túl van az ember egy kezelésen, és haza tudott menni.
Említetted az előbb, hogy beszélgettél Istennel.
Hát,
hogy kérlek segíts, hogy meggyógyuljak. És ami problémám és gondom van abban, ami erőt kérek tőle, hogy segítsen.
Miben tudod lelkileg erősíteni a hozzád fordulókat, már akikkel te kapcsolatban vagy?
Forduljanak az Úr felé, és hát amit én megtapasztaltam az életemben, menjenek el egy paphoz, nem csak gyónni lehet elmenni, el lehet menni egy paphoz, úgyhogy elmondani a bánatomat, a fájdalmamat, és imádkozni, mert akkor már van egy kapaszkodója. Én a segítséget, meg amit tesznek értem, mindig isteni ajándéknak fogom fel. És hogyha az ember ezáltal szerzett barátokat bárhol, akkor annak örülni kell, azt meg kell becsülni, és arra nagyon-nagyon kell vigyázni. Akik foglalkoznak velem, találtam barátokra. Az a jó, ha valaki el tud jutni odáig, hogy a saját sérülését mások javára tudja fordítani.
Jó hallgatni, hogy hálás tudsz lenni ilyen helyzetben is.
Hálát adok az Úristennek mindazokért, az emberekért, akiket elém adott, akik nekem segítettek, akik értem tettek, akiknek a barátságát megszereztem. Az Isten áldja meg minden lépését. Van egy gyönyörű szép vers, ezzel a verssel szeretném megköszönni mindazoknak, akik tettek értem és tesznek értem. Tóth Árpád, a láng. Eldobtam egy gyufát, s legott, hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izgett, mozgott, előre, körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget, de gőggel álltak fenn a fák, mosolygott minden virág, senki se rezzent fel a vészre, a száraz fű se vette észre, s a lázas törpe láng lehűlt, elfáradt és a földre ült, lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén. Nem látta senki más, csak én.
Kedves hallgatók, Bánsági Viktória tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja. Thank you.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.
A mai nap a két világháború közötti időszak egyik igen jeles tudós közgazdás személyiségét szeretném bemutatni, Heller Farkast.